Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió Babusgató műsorának hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Tegyük a kezünket a szívünkre, és próbáljuk meg összeszámolni, hogy a hetek, hónapok folyamán gyermekeinek hányszor mondtuk már azt, hogy amikor kitettük az óvodában, a bölcsödében vagy az iskolában, hogy legyél jó, fogadj szót, viselkedj rendesen. De mit is takar ez a kifejezés? Honnan tudja a gyerek, hogy mikor jó, hogy kell jónak lenni, hogy kell jól viselkedni? Na most pont erről fogunk beszélgetni a mai műsorunkban, hogy mit is jelent jónak lenni, vagy mit is jelent mai társadalmunkban az elfogadható magatartás. A műsor vendége, visszatérő vendége, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Szabó Kocsisné Ökrös Ildikót, a Kiskunhalasi Napsugárovodák Sziládi Áron utcai óvodájának óvónőjét. Ildi, nagyon sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet, és hogy erről a kényes, de azt gondolom, hogy nagyon aktuális témáról tudunk beszélgetni.
Hát én is köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, és én veled nagyon szívesen beszélgetek bármikor, ezt te tudod, Mártika.
Azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy elfogadható viselkedés, akkor sok minden merül fel bennünk, és egy kicsit itt most szeretnék visszanyúlni, hogy régebben, a régebbi társadalmunkban, én azt gondolom, hogy már az én szüleim, vagy a nagyszüleim idejében azért egyértelműek voltak a keretek, hogy mit jelent felnőttek és gyereknek is az elfogadható viselkedés. Megvoltak a keretek, tehát voltak íratlan szabályok, voltak ki nem mondott szabályok, amiket úgy tartottak az emberek, és azt gondolom, hogy akkor úgy egy kicsit könnyebb volt. Ma már sokkal nagyobb az emberek szabadság utáni vágya, megjelent ugye ez a liberális szemlélet, azt gondolom, hogy úgy jó rendesen kiszélesítette, és nekünk pedagógusoknak azt gondolom, hogy nagyon nagy a felelősségünk, és a szülőknek elsősorban még nagyobb a felelősségük abban, hogy meghatározzuk a gyermeki viselkedésnek az irányvonalát, hiszen azt is tudjuk, hogy amiket lerakunk alapokat kisgyermekkorban, azokat azért puttonyként visszük magunkkal. Tehát legyen ez pozitív, negatív, de bélyekként ott hordozhatjuk életünk végéig ezeket a jellemvonásokat. Egy kicsit félve kérdezem meg, hogy mint szülőt, mint pedagógust, hogy mit gondolsz te erről az elfogadható magatartásról? És itt koncentráljunk azért az óvodáskorra és az óvodában a szocializáció folyamán betöltendő szerepére. Hogy is gondolod, hogy milyen utat járunk be, amikor azt mondjuk, hogy viselkedj jól, elfogadhatóan, mindenkinek tetszen? Mit is értünk mi ez alatt?
Szerintem ez egy rettentő tág fogalom, és ugye azt mondja a pszichológia, hogy ne is nagyon használjuk ezt a jó voltál, rossz voltál, mert ezzel a gyereket igazából nem segítjük, hogy hogyan tudna ő változtatni a saját magatartásán, hanem konkrétan kellene körülírni ezt. De visszanyúlva oda, ahol az előbb te azt mondtad, hogy a társadalmi változások is, ugye miután mi ugyanabban az évben születtünk, feltehetően az mi szüleink nagyjából ugyanúgy éltek, és azért volt, és nagyon igazat adok neked, azért volt sokkal egyszerűbb az ő életük, mert sokkal konkrétabb szerepek voltak. Tehát itt azért arról mindenképp kell beszélni, hogy például ha egy anyát veszünk alapul, akkor nem csak az anyaszereppel kell megbirkózni, amíg azért a 70-es években maga az anyaszerep volt az első, illetve elment a munkahelyére, megcsinálta a dolgait és hazajött. Annyira a világot nem akarta megváltani, nem is volt lehetősége megváltani a világot, nem is volt cél mindenkinek főiskolára, egyetemre járni és karriert építeni, és nyilván sokkal egyszerűbb volt ezeket a dolgokat körvonalazni, és így a szerepek leosztása is. Tehát volt az anya, volt az apa, azért a nagymamák, nagypapák nem voltak olyan fiatalok, hogy ne kelljen még nekik dolgozni, mint a mostani nagypapáknak, nagymamáknak, nyilván itt a több generációs modell is megjelent, és én szerintem ezzel sokkal-sokkal egyszerűbb volt a mi életünk, mi akkor voltunk gyerekek. Tehát ezt nagyon jól tudjuk, hogy sokkal biztonságosabb volt az életünk is éppen emiatt. Most azért nagyon komoly kihívásokkal kell szembenézni a szülőnek is, az óvónőnek is. Ezt azért szerintem minden nap láthatjuk a saját példánkon keresztül. És én ezt fölmerem vállalni, hogy azért 10-15 évvel ezelőtt, mert sajnos azért azt ki kell, hogy jelentsem, hogy már legalább 20 éve pályán vagyunk mindketten. Úgyhogy láttunk azért óriási változásokat, és azt gondolom, hogy a mostani, nem szeretném azt a szót használni, hogy gyerekanyag, mert ez nem jó, de azok a gyerekek, akik beérkeznek az óvodába, azok a gyerekek azért egészen mások, mint 10 évvel, 15-20 évvel ezelőtt, amikor én pályakezdő voltam, én nem értettem az időseket, hogy miért mondják, hogy mert a régi gyerekek ilyenek voltak, tehát ők ugyanígy feltehetően ezeket megélték, de azt kell, hogy mondjam, függetlenül attól, hogy rettentő fiatalok vagyunk mind a ketten, hogy igenis nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzete van a pedagógusoknak, és rendkívül nehéz feladata van a szülőknek is, mert nem áll rendelkezésre annyi idő a nevelésre, mint amennyi a mi szüleinknek rendelkezésre állt. És nem könnyebb a helyzet a szülőnek, még akkor sem, ha a médiából segítséget kérhet, még akkor sem, ha rengeteg lehetőség, könyv és egyéb van arra, hogy ő tudjon gyereket nevelni, mert a legfontosabb nincs meg hozzá az idő. És én azt gondolom, hogy ez nehezíti meg leginkább a szülőknek a helyzetét. És tudom, hogy még nem válaszoltam arra a kérdésre, hogy mi az, hogy jónak lenni, vagy jól viselkedni, de miután igazán a gyereknek ezt senki nem magyarázza el, mert a szülőnek nincs rá ideje, ez az óvoda feladata marad, mondjuk ki. Tehát igazából mi fogjuk a gyereket szocializálni, magyarul mi fogjuk a gyereket beszoktatni a társadalomba, illetve előttünk az első nagyon fontos lépcső a bölcsőde, de ott azért nyilvánvalóan nem erkölcsi kategóriákat fognak a kedves kollégák megjeleníteni, hanem örülnek, hogyha egyáltalán ott marad velük a gyerek. Mert azért ott mondjuk akár 2 éves kisgyerekről is beszélhetünk, tehát alapvetően nem az lesz a feladat, hogy elmagyarázzák neki, hogy mi az, hogy jól viselkedni. Úgyhogy ez az óvodás korra marad, és azt gondolom, hogy a következő részben fogjuk ezeket kimondani.
Igen, éppen szerettem volna mondani, hogy hát az óvodás korra jellemző társas kapcsolatok minőségéről, mienségéről a szünet után folytatjuk a beszélgetést, most jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval. Ugye a viselkedésről, az elfogadható viselkedés itt a központi témánk, amivel ma foglalkozunk, és itt az óvodás korra jellemző társas kapcsolatokban megjelenő viselkedésformákat boncolgatjuk. Mi is jellemző erre az óvodáskorra, az óvodáskor társas kapcsolataira, és az ebből nyilván egyenesen következik az ott elsajátított viselkedés magatartásforma.
Szét kell szednünk, hogy ezt a nagyon jellemző 3 évet, tehát ugye van a kis csoportos kor, van a középső és a nagy csoportos kor, mert egészen más jellemzők vannak. Tehát ugye nyilvánvalóan, hogy haladunk előre a korba, egyre érzékenyebb lesz szociálisan, de azért kis csoportban nagyon sokszor kérdezik a szülők, hogy és kivel játszott a gyerek, és nagyon meglepődnek, amikor azt a választ hallják, hogy senkivel nem játszott, mert ők nem tudják azt, hogy itt abszolút nem hiányzik ilyenkor a gyereknek a partner, egyetlen egy dolog hiányzik, az a játékeszköz, amit meg szeretne szerezni, meg még 12 körülbelül azt az egyet, mert mindig az a legérdekesebb és értékesebb, amiből 1 vagy 2 van. Például ez nem jelenti azt, hogy a gyerek antiszociális kis csoportba, hogyha ő neki nincsenek barátai. Mert egyáltalán nem foglalkozik ezzel, hogy legyen barátja, mert ő azzal az egy darab játékkal szeretne játszani. Aztán középső korba kezd kinyílni, tehát 4-5 éves korba kezd kinyílni számára a világ, amikor rájön arra, hogy sokkal jobbat és többet lehet kihozni egy játékból, hogyha összeáll egy másik gyerekkel, és akkor nagyon érdekes, hogy mi alapján válasz barátot, mert első körben a külsőségek miatt szép a szoknyája, jó, az én lányom például a jó illat alapján választott annak idején, a másik azért, mert gyönyörű kis játékokat hozott be az óvodába, hogyha éppen az óvonéni megengedte, és majd nagy csoportba jön az, amikor elkezd az egész differenciálódni, és már nem annyira számít, hogy szép ruhája legyen, hanem hogy mit tud a gyerek hozzátenni, tehát a belső kerül előtérre, és már akkor nem a külcsín lesz a fontos, hanem a belbecs, és ekkor szövődnek igazán a mély barátságok, amik az nagyon jól tudjuk, hogy kitarthatnak akár a középiskoláig is. Tehát én tudok olyan élő példát mondani, hogy óvodáskoruk óta jó barátok, és még most is, és mondjuk bibósok. Én konkrétan tudnék ilyeneket mondani, meg nyilván te is, meg más is. Úgyhogy azért fontos ezekről beszélni, mert tulajdonképpen a társas kapcsolatok szintén jelenhet meg, ugye az erőszak is nagyon durván, nagyon sarkítva, az összevitatkozások, aztán az agresszív magatartás is. Tehát jó, hogyha ezt tudjuk, hogy azért, mert a gyerek nem barátkozik, az nem azt jelenti, hogy a gyereknek bármiféle érzelmi vagy pszichés problémája van. És ha már itt vagyunk, akkor rendkívül fontos megemlíteni azt, hogy az óvodáskorú gyerekeknek az érzelmei polarizáltak, így hívjuk, ami azt jelenti, hogy a két pólus között vibrál. Tehát előfordulhat, hogy egyik percben még nagyon mosolygós és nevetős, és 2 perc múlva pedig a világ súly alatt összerúgyott azért, mert ő azt az egy játékot, tárgyat nem kapta meg. És nem feltétlenül jelenti azt, hogy itt most valaki őt megbántotta, hanem nagyon szélsőséges érzelmei vannak az óvodáskorú gyereknek, mert tanulja az egész világot, tanulja az érzelmeket, be kell őket kódolni, csoportosítani kell, és itt jön elő az, hogy jó-rossz. Tehát ezzel nem lehet lefedni az érzelmi skálát. Tehát ez nagyon-nagyon szélsőséges lenne, ha azt mondanánk, hogy valami jó vagy rossz az érzelem terén.
Tehát a szülők akkor ne essenek kétségbe, ha ez otthon is előfordul. Tehát ez nem attól van, hogy csúnyán néztem rá, megtiltottam neki valamit, nem adtam neki egy cukorkát, hanem ennek a korosztálynak a jellemzője, életkori sajátossága.
Igen, azért tartottunk fontosnak tényleg erről beszélni, és ezt beszélgettük is ugye még a riport elején, hogy muszáj egy kicsit szemüket rányitni a szülőknek arra is, hogy ennek mindennek van pszichológiai oka, meg háttere. Tehát, hogyha most visszakapja a gyerekét úgy, hogy ugyan reggel mosolygósan adta be, és egyébként az egész napja úgy telt, de meglátja az édesanyját is elkezd sírni, akkor az anyuka se essen kétségbe, mert nem arról van szó, hogy bárki bántotta, még ha elkezd keseredni, meg elkezd azt mondani, hogy most valaki bántotta, hanem arról van szó, hogy ezeket a szélsőségeket megélik érzelmi szinten, és majd ahogyan lesz egyre stabilabb a helyzet az óvodában, és telik az idő fölött a gyereknek, ugye ezt érésnek hívjuk, amit lehet sürgetni, csak nem érdemes. Mert ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát ha abba belegondolunk, hogy ott van egy középsős kisgyerek mondjuk áprilisban, és nézzük meg azt a kisgyereket augusztusba, és olyan változáson megy át, hogy már a szülő is jelzi, hogy úristen, nem ismer a saját gyerekére, pozitív változás, mert ért. Bizonyos dolgokat már máshogy csinál. Nem lehet olyan gyorsan, úgymond fölhúzni azzal, hogy nem kapja azt meg, amit szeretne. Tehát ez mondjuk az érési folyamat, de ezt jó lenne, ha tudnánk, hogy igenis labilisak. Kijelenthetjük, hogy a gyermekek érzelmei óvodáskorban labilisak, és itt jön be a szülőnek a szerepe az óvonői szerep mellé, hogy nem feltétlenül kellene mindent rögtön megadni nekik, pont ezért, mert 3 perc múlva fogalma nincs már a gyereknek se, hogy mit kért, és közben anyuka meg már a 6. kört rója mondjuk a boltba, hogy a kisgyereknek kielégítse a vágyait. Tehát nem kell rögtön ugrani ezekre a dolgokra, mert egy egészen más irányba tudunk elmenni.
És hogyha mondjuk ilyen labilisak, tehát egyik percben sírt, és a másik percben nevetett. Tehát, hogy ugye itt beszéltünk arról, hogy meg kell adni a megfelelő időt ezeknek az érzelmeknek a kifutására, tehát hogy emellett sem szabad úgy elmennünk, hanem oda kell figyelni.
Igen, tehát most én nem biztatnék arra, hogy a szegény gyerek már 3 napja ordít és sír, és el van keseredve, mert nyilván mondjuk nem ilyen etapokról beszélgetünk, hanem a percenként vagy akár fél percenként változó érzésekről beszélgetünk. De tehát nem feltétlenül kellene rögtön reagálni a szülőnek arra, amit a gyerek mond. Tehát én azt gondolom, hogy így, ahogyan te is mondtad, hogy adjunk egy bizonyos időt, hogy megnézzük, hogy milyen irányba indul el ez az elkeseredés. Mert az aztán átcsaphat tacba, egy idő után átcsaphat agresszióba, és valóban nem mindegy, hogy most a szülő mit fog reagálni, de azért, aki a gyermekét ismeri, én azt gondolom, az tudja, hogy milyen irányba tudja tovább segíteni a gyereket. De nem kell rögtön az első másodpercben, ahogyan elkezd sírni a gyerek, valamit tenni. Ilyenkor az anyáknak rögtön ez a megoldási kényszerük van, főként akkor, ha olyan helyen vannak, ami kellemetlenné tudná tenni a szituációt, például a boltba. Mert nagyon jól tudjuk, egy külső szemlélő nagyon hamar véleményt alkot rólunk, és meg is ítél minket abban az egy másodpercben. Mondjuk én azt gondolom erről, és én ezt úgy nagyon finoman szoktam is közölni, így kiszólok ebből a szituációból, és akkor utána egy nagyon érdekes helyzetbe találom azért én is magam, de én vállalom, mert hogy ő 3 perc múlva nem lesz ott a gyerekemmel. Ezt a szituációt nekem kell rendezni, és hogyha 10 szituációt rosszul kezelek egymás után, ez sajnos előbb-utóbb a gyereknél lecsapódik, hogy az anyukám erre, ebben nagyon jók a gyerekek, anyukám erre ezt fogja lépni, tehát még hisztizek 3 percig, és lehet, hogyha nem érnénk pont 3 perc lenni, és megkapom, amit szeretnék. Na, ezt kellene elkerülni azzal, hogy megpróbálom bemérni a gyereknek az indítékait, mert nyilván a gyereknek van indítéka. És ilyenkor jön be az, amiről majd szerintem sokat fogunk beszélgetni, úgy hívjuk ezt, hogy asszertív viselkedés, amikor én átélem a gyereknek a helyzetét, és megpróbálom őt megnyugtatni az én látom, hogy te dühös vagy.
Arról, hogy milyen viselkedésformák vannak, és itt te már bevezetted, előre vezetted a következő blokkunknak az asszertív, az agresszív magatartás viselkedés, akkor erről fogunk beszélgetni. Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval. Ugye boncolgattuk itt a felvezetőben, hogy az óvodáskorú gyerekekkel, és itt most szakmánkból kifolyólag itt fókuszálunk az óvodáskorra, hogy mit is jelent jónak lenni, mi az elfogadható magatartás, de amíg eljutunk ehhez a konkrét fogalom magyarázathoz, addig sok minden témát kell érintenünk ahhoz, hogy tisztán lássuk, hogy mit is jelent jónak lenni. Azt gondolom, hogy nem szabad itt elmenni az óvodáskorúak érzelmei mellett, hiszen a gyerekek egy érzelmi lények. Nekik az ő viselkedésüket, magatartásukat, az érzelmeik irányítják. Ha egy kicsit ezt boncolgatták, hogy milyen érzelmek azok, amik meghatározzák egy óvodáskorú gyermeknek az életét.
Igen, így, ahogy mondtad, abszolút érzelem vezérelt az óvodáskor, tehát ezt kijelenthetjük, sőt, itt vannak azok az érzelmek, amiket mi már jó részt nem merjük megmutatni, nem is mutatjuk meg, sem óvónőként, sem emberként, sem felnőttként, mert ugye nagyon erősen kontrolláljuk saját magunkat. Na, itt a kontrollal azért hátrébb állnak a gyerekek, nem is foglalkoznak igazán a kontrollal, majd valamilyen szinten iskoláskor elejére jelenik meg, mert meg kell, hogy jelenjen. Azért fontos az érzelmekről beszélni, mert nem is szoktunk ezzel foglalkozni, hogy elgondolkodjunk azon, hogy beazonosítsuk azt, hogy az óvodásoknak milyen érzelmeik vannak. Hát éreznek persze, mint az emberek, hát mert emberek, de az élettől sokkal bonyolultabb. Tehát 3 nagy csoportot különböztetünk meg, az intellektuális érzelmeket, az erkölcsi, szociális érzelmeket és az esztétikai érzelmeket. Ez a 3 csoport az, ami nagyon jellemzi a gyerekeket, és le is fedi az egész életüket. De intellektuális érzelem az, amikor észreveszem azt, hogy valamit alkottam és megcsináltam. Ez már kis csoportban funkcionőmként megjelenik, hogy 2 kockát összeraktam, holnap 3-at fogok, aztán 4-et fogok. Nyilván a gyerek nem úgy ül le, hogy most funkcionőmet szeretne átélni, hanem úgy ül le, hogy szeretne szeretne egy jót játszani. Aztán jön az erkölcsi szociális érzelem, nyilvánvalóan, amikor már azt mondjuk, hogy erkölcsi szociális, azért ez egy idősebb életkorra vezethető vissza, ez a középsősöknek nagyon-nagyon erősen markánsan megjelenő érzelmeink, illetve aztán majd legkésőbb a nagy csoportban is megjelenik, mert itt a szociális érzelmek kerülnek erőtérbe. Azt jelenti, hogy bármi, ami kiváltódik belőlük aznap, nem csak a két alapérzés, a sírás, tehát az öröm és a bánat, hanem ennek ezer kis morzsája. Az együttérzés megjelenik, a segíteni vágyás megjelenik, az indulatosság is megjelenik, aztán a kontroll mint olyan megjelenik, hogy úristen, most én ezt nem tehetem meg, de meg szeretném tenni, de ő a barátom. Tehát ez még egy erkölcsi kategória, a barátommal azért elnézőbb vagyok. Tehát elkezdenek differenciálódni ezek az érzelmek, és nagyon-nagyon széles skálát tud megjelenni egy gyerek egy-egy ilyen érzelemvihardús időszakban, és aztán ne felejtkezzünk el az esztétikai érzelemről, ami egy rendkívül magas érzelmi fok. Ez ugye nagy csoportban van leginkább, amikor olyan élményekhez juttatjuk a gyereket, mi is óvodapedagógusként egy-egy csodálatos zene meghallgatásával, egy-egy igazán jól kiválasztott film megnézésével, egy-egy jó könyv átlapozásával, közös élmények felelvenítésével, egy közös kirándulás megtételével, de a szülő is képes rá, például megy a postára, és megjelenik egyszer egy szivárvány az égen. És a fölött nem szabad elmenni. Nyilván nem az út kellős közepén fog megállni a szülő, hiszen nagyon tudatos szülőről beszélünk, hanem egy biztonságos környezetet fog teremteni a gyereknek azáltal, hogy gyorsan megnézni, hogy biztonságban vannak, ez kb. 2 másodperc, és megnézni a szivárványt is, erre rászállni és megszámolni a színeit, ez kb. 2 perc. Olyan esztétikai élményhez lehet juttatni a gyereket, és olyan közös élményhez lehet juttatni a gyereket, amit másnap elsősorban fog elmesélni az óvodában, ez egészen biztos, hiszen közösen érjük meg ezeket az élményeket. De számtalan ilyen dologról beszélhetünk, mert ugyanekkora élményt jelenthet egy földből előbújó giliszta is. Nem feltétlenül kell megfogni a szülőnek, csak megmutatni azt, hogy ő a földből előbújik, és milyen érdekes, hogy ő ott éli lent az életét. De ezer példát tudnánk mondani, csak a mai rohanó világunkban azt tapasztaljuk mi is, hogy egyszerűen megyünk az utcán, tényleg, mint a robotok, és nem figyeljük meg azokat a szépségeket, amik körülvesznek minket. Viszont a gyerekeknél meg a mintaadás az első. Tehát igen jó lenne, hogyha megmutatnánk nekik, és azt az 1-2 percet rászállnánk, és itt ez nem jó hozzáállás, hogy nincs rá időm, mert ilyen nincsen, hogy nincs rá időm. Erre kell, hogy legyen időm. Itt nem órákról beszélgetünk, itt percekről beszélgetünk, pillanatokról beszélgetünk, és arról, hogy meg kell, hogy állítsuk azt az időt, és egy pillanatot oda kell adni a gyerekünknek, mert ez később jövedelmező lesz, ezt higgyük el.
Azt gondolom, hogy teljesen egyetértek ezzel, amit mondtál, de ha egy kicsit tovább lépünk ezen az érzelmi, ami ugye befolyásoló, mi az a másik nagy terület, ami még jelentősen befolyásolja gyermekeink viselkedését, magatartását, és itt a hallgatók nem látják, hogy igen, bizony bőszen bólogatunk, mert egy olyan témát fogunk most feszegetni, ami azt gondolom, hogy hát jellemző. És akkor most kimondhatjuk, hogy miről is van szó.
Hát igen, itt ez az akarati élet, tehát ugye az én kislányom, kisfiam akaratos. Tehát hogy mit jelent ez az akaratosság? Az akarat, mint olyan, ugye egész korán megjelenik, azért már 2 éves kor környékén megjelenik az első akaratos. Tehát az első szeretném én megcsinálni, én akarom ezt megtenni, és aztán ebből olyan szépen el lehet jutni a dac felé, hogy valami csodálatos. És a szülők általában ezt szokták megélni, a tehetetlenséget, a dacot, amikor ugye a gyerek akadályokba ütközik, általában a szülő az akadály, azon belül általában az édesanyja az akadály, ugye, és tehetetlen a gyerek nyilvánvalóan, tehát én akarom, én képes vagyok rá. Na most a probléma ott jön, hogy a gyerek nem képes bizonyos dolgokat megtenni.
Bocs, hogy megszakítalak, de nagyon sokszor hallom, hogy kijavítják a gyereket, hogy nem mondd azt, hogy akarom, hogy szeretném, hogy egy kicsit sokszor mondják, hogy ez az akarom, ez olyan nagyon erőszakos. A szülők javítsák ki a gyereket, ha azt mondja, hogy akarom, vagy van ennek valami pejoratív értelme?
Nem tudom igazából, hogy került be tulajdonképpen az óvodás létbe, vagy egyáltalán az óvodapedagógiába, de én például nem szeretem ezt a szót, hogy akarom. Tehát amikor a gyerek szeretne, és már is, tehát nem akar, szeretne tőlem valamit, akkor legyen szíves és mondja azt, hogy szeretne. A miénk most már azért ott tartanak így nagy csoport elején, hogy nagyon-nagyon jól tudják, ha már egy picit nyitnám a szám, tudom, szeretnék. Igen, tehát azért tartsuk tiszteletbe, adjuk meg a lehetőséget a beszélgető partnerünknek arra, hogy szívesen teljesítse a mi kérésünket, és ezt tanítsuk már meg a gyereknek, hogy nem akarom. Tehát olyan szépen hangzik az, hogy én szeretném, olyan szívesen megteszi a felnőtt, mert másra se vágyik jobban, mint hogy kielégítse a gyerek kívánságait, de mennyivel szebben hallatszik az, vagy hangzik az, hogy szeretném, ha idadnád nekem. Attól függetlenül még nyomatékosíthatja a gyerek, és tudja is a gyerek nyomatékosítani, anélkül, hogy használná azt, hogy akarom. Tehát én azt javasolnám, hogy mindenképpen erre a formulára tanítsuk meg, és iskolában is azért sokkal szebben menné ki magát, mondjuk így bemutatkozásként az első osztályba, hogyha azt mondja a tanítónének, hogy én szeretnélek megkérni arra, hogy. Hát ilyentől a tanítónének elolvadnak, én úgy gondolom.
Itt már említetted az előbb a beszélgetésben a DAC, ami azt gondolom, hogy igencsak jellemző erre a korosztályra, de hogy mit is kell tudni erről a DAC-ról, és hogy milyen hatással van a gyermekeink viselkedésére, azt a következő részben fogjuk átbeszélni. Most tartunk egy kis szünetet.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval a viselkedésről, az elfogadható viselkedésről, a jónak lenni fogalmának magyarázatáról. Azt gondolom, hogy nagyon alaposan körbejárjuk ezt a témát, de szükséges ez ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy mit is várunk el a gyerektől, és a gyerek mit vár el tőlünk, hogy milyen alapokat kell elhelyeznünk. És itt azért azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon érdekes szó az, amit mi itt felvetettünk, és ez a DAC, hogy mi is a DAC, hogy miben is nyilvánul ez meg. Egy kicsit járjuk körbe ezt a témát is, mert azt gondolom, hogy ez bizony, hát nem tudom, hogy van-e olyan szülő, akit ez nem érintett, de az akkor nagyon szerencsés.
Igen, ha van ilyen szülő, hát reméljük sok ilyen szülő van. Igen, a DAC egy, szerintem egyik legsarkalatosabb kérdés. Ugye tudjuk, hogy van az első DAC korszak, második DAC korszak, és úgy szívesen dobálózunk is ezzel, meg talán keressük is a megnyúvást, hogy azért nem tudunk vele mit kezdeni, mert a gyereknek ez jön, mint a gyors vonat, az első és a második DAC korszak, de ez azért oda vezethető vissza, hogy ugye még annak idején főiskolai tanulmányaink során ugye nagyon-nagyon jól megtanultuk azt, hogy ugye az én kép kialakulása, ugye az én tudat kialakulása 3 éves kor köré terhető, amikor a gyerek megtapasztalja azt, és egyébként nagyon fájdalmasan tapasztalja meg azt állítólag Kósáné szerint, Ormai Vera szerint, hogy ő leválik a szülőről, ő leválik az édesanyáról, és ez azt jelenti, hogy nem, ugyanis addig úgy gondolkodik, hogy közös testük van. Tehát amikor én erről sokat elkezdtem olvasni, hogy mondom, úristen, szegény gyerek, bizonyosan megsajnáltam a 3 éves gyerekeket, hogy annyira nincs különálló teste szerint az édesanyjától, annyira egy test, egy lélek, hogy amikor ő erre rájön, és bekerül az óvodába, és az anyja nem lesz ott mellette. Tehát az egy krízis helyzet, azt nyugodtan fölfoghatjuk annak, és ezt mi nőként abszolút toleránsan, asszertíven hozzáállva megéljük, ugye tudjuk az ő érzéseit, nagyon empatikusak vagyunk, és segítjük, átsegítjük ezen, mert ő ezt megszenvedi. És itt nem például, hogyha most azt kérdeznéd tőlem, hogy ez itt DAC-e, én biztos, hogy nem sorolnám oda a leválást a DAC-hoz. Pedig úgy tűnnek, olyan tünetei vannak, eldobálja a játékait, olyan dolgokat tesz, amit egy abszolút befolyásolhatatlanná teszi a környezetében, nem lesz koherens, nem fog tudni együttműködni, nem is szeretne együttműködni. Akár vulgáris szavakat használ ahhoz, hogy téged távol tartson, mint óvonőt, és segítséget tudjál neki adni. De ez nem DAC, tehát nem szabad ezeket összekeverni, ugye, ha már az érzelmekről, az érzésekről beszéltünk, ez egy elkeseredett düh, egy olyan dolog miatt, amit ő át kell, hogy segítsük elsődlegesen, és tulajdonképpen azt szeretnénk, hogyha az ő hőnszeretett édesanyjáról ő leválna. Egyébként 3 évig neki tökéletesen jó volt, mert ugye most egy objektív állapotot veszünk, amikor nagyon-nagyon nagy és erős kötődés alakult ki, és egy egészséges kötődés alakult ki az édesanyja és a gyerek között, és egyébként meg mivel is tudna ő reagálni, hogyan is tudna nekünk elmondani, mi van az ő tarsójában, ő nem tudja elmondani, hogy neki fájdalmai vannak, ő ezt nem bírja megélni. És itt jön az, hogy ő dacos lesz, itt jön az, hogy ő hisztizni fog, kiabálni fog, üvölteni fog, ordítani fog, és 1000 válfaja van ennek, mert ugye nagyon-nagyon széles skálán tudnak a gyerekek mozogni. Az első 2-3 hetet nem szoktuk irigyelni attól a kollégától, aki éppen kis csoportos, mert ezek nagyon nehéz időszakok, és nyilván nem tétlenül nézzük, hanem mi is megyünk, próbálunk segíteni. De ez nem DAC. Ez a fájdalom kifejeződése. A DAC akkor jelentkezik, amikor a gyerek valamit nem kap meg. Konkrétan egy tárgyat nem kap meg, nem teljesít a szülő a kérését, és akkor ilyenkor azért több lehetőség van a szülő részéről, ugye?
Mit lehet tenni?
Mit lehet tenni? Hát kérdés, hogy mit választ a szülő, egyébként nagyon rövidre lehet zárni egy agresszív megnyilvánulással, ne adj Isten egy testi megfenyítéssel ott hirtelen, aminek igazából nagyon gyorsan határozott eredménye van, rövid távon. Hosszú távon azonban nem, mert itt pont az fogja gyengíteni, amit a szülő erősíteni szeretné, a bizalmat. Mert ugye, hogyha válasz nélkül hirtelen kap egy fülest valaki, már bocsánat, hogy így mondom, nagy idézőjelbe, anélkül, hogy tudná a gyerek, hogy miért történik meg, akkor nem biztos, hogy a kapcsolatot fogja ez a dolog erősíteni. Most nyilván a másik véglet az, amikor rendkívül toleránsan hagyom, hogy a gyerek hisztizzen, már 1 órája csinálja a hisztit mondjuk a szoba közepén, de én rendkívül türelmesen, egyébként nem türelmesen olyankor, csak hallottuk, hogy így is lehet viselkedni, és megpróbáljuk ezt az utat is, mert azért az anya sok mindent megpróbál, és várjuk, hogy valami megoldás szülessen. Tehát mondjuk ezek, amiről beszélgetünk, ezek a végletek, tehát egyik sem helyes, hanem valahol középen kellene betájolni magunkat, és ezt hívjuk mi asszertív viselkedésnek, amikor én oda megyek hozzá, és azt mondom, hogy én értem, hogy te mérges vagy. Én tudom, hogy te dühös vagy, és megértem, hogy haragszol rám, mert én nem teszem neked meg ezt, vagy azt, vagy amazt. És én ezt elmondom neki, hogy röviden, mert ugye azt is tudjuk, hogy ilyenkor a gyerekek figyelme az körülbelül 10 másodperc. Ha éppen 10 másodpercet ki tudunk csépni, de bármilyen hihetetlen egy 6 éves gyerek önkéntes figyelme sem lesz 30 perc, nagyon jól tudjuk. És amikor rossz szituációban van, nehéz helyzetben van, érzelmileg nehezített helyzetben van, akkor is azért arra törekedjünk, hogy hány éves a gyerek, annyi mondatban magyarázzuk el. Tehát ezt nagyon jól tudjuk, hogyha a gyerek 7 éves, akkor 7 mondat. Ez, amit ő tud figyelni. Utána néz ránk üveges tekintettel, de halvány fogalma nincs, hogy most miről beszélünk. Tehát jóva intenék arról, hogy egy kis szemináriumot tartson a szülő a gyereknek az érzelmi nevelés hátrányos helyzetéről, vagy egyáltalán, hogy milyen nagy baj van abban a világban az érzelmekkel, mert nem fog a gyerek odafigyelni. Rövidre kell zárni, bátran kell közölni a saját érzelmeinket, és egy dolgot ne felejtsünk el. Ha a gyereket szeretnénk nevelni, már pedig kényszerű kellett lenne szükséges, hogyha valaki anya szeretne lenni, hogy gyereket neveljen, a legfontosabb a saját példája. Tehát, hogyha ő sem tudja például megoldani a frusztrációs helyzeteit, tehát azokat a helyzeteket, amikor nem kapja meg ő sem, amit szeretne, mert az élettől nem feltétlenül kapunk meg mindent. És a gyerek ezt látja, ez a gyereknek példa. És a rossz hír az, hogy a rossz példa is példa. Tehát, ha én nem tudom megoldani a helyzetet, és azt látja, hogy én is csapkodok a földhöz mindent, és utána fél óra múlva, kettő nap múlva, mert ezek azért olyan jelenségek, ami a gyereknek megmarad. És megtapad. És mondjuk két nap múlva meg elvárom tőle, hogy megoldja a saját helyzetét, vagy lemondjon arról a dologról, de közben én nem ezt közvetítettem felé, akkor a hitelességem kockán forog.
Azt gondolom, hogy a szakirodalom ezt az asszertív viselkedést és magatartásformát preferálja a legjobban. Most tartunk egy kis szünetet, de a befejező részben egy kicsit még beszéljünk erről, és nekem lennének még ilyen kis fura kérdéseim, amit azt gondolom, hogy nagyon sok szülő fejében ott motoszkál, és azokat én felszeretném tenni neked, és azt gondolom, hogy a válaszaid nagyon nagy segítséget fognak nyújtani a szülőknek. Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat. Folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval a viselkedésről, az elfogadható viselkedésről, a jónak lenni fogalmának magyarázatával. Az előző részt úgy zártuk, hogy az asszertív viselkedés azt gondolom, hogy a legjobban a gyermekhez közel álló viselkedés, és azt gondolom, hogy a leginkább mintaadó viselkedés, amit mi felnőttek tudunk közvetíteni, az a legjobb. Mit is takar ez az asszertív viselkedés? Még egyszer egy pár mondatban, ha összefoglalnád.
Tehát asszertív viselkedésnek hívjuk azt, amikor tulajdonképpen megértjük a másik embernek a helyzetét. Ez nem keverendül össze az empátiával, egyébként nagyon-nagyon hasonlatos, de az empátia az, amíg azt mondjuk rá, hogy egy érzés, az asszertív viselkedés pedig lehet egy nagyon jó módszer, tehát én ezt nevén nevezem, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó módszer és hatásos módszer. Egyébként a felnőttekkel szemben is hatásos módszer, nehezített kommunikációs helyzetekben nagyon meg tudnak repődni, amikor azzal kezdi valaki a mondatát, hogy én abszolút értem, vagy nagyon értem, amit te mondasz, de azt gondolom erről, hogy. És tulajdonképpen arról szól, hogy valószínűleg más véleményem van, de tolerálja a másik ember ellentétes nézőpontját, kialakít egy olyan konszenzust már a mondata, mondani valója elején, amit tulajdonképpen majd egy nagyon szép ágya lesz annak, amit ő szeretne mondani. Tehát itt jön be az én másik végzettségem, a disputa, ugye ez a kommunikáció konfliktus kezelés, ahol arról biztos a másikat a kommunikáció során, hogy elfogadom az álláspontját, nem egyezik ugyan a véleményünk, de elképzelhetőnek tartom azt, hogy konszenzusra jutunk. De ezt nem az utolsó mondatomban te helyezem be, amikor már kígyót békát kiabáltunk egymásra, megfordítjuk, már megteremtem az alapot hozzá, szó szerint beágyazok a kommunikációmnak, na ez az asszertivitás, amikor a gyereknél is azt mondom a legnagyobb hevületébe, hogy látom, hogy dühös vagy, én megértem, hogy mérges vagy, biztos én is rosszul érezném magam, ha az én anyukám nem tenné meg nekem azt, amit most én sem fogok neked megtenni. Tehát tulajdonképpen nem fogja megkapni, amit a gyerek szeret, de nem azt mondom, hogy nem, és dur egy pofon, hanem elmagyarázom, hogy ezért vagy azért nem. Arra figyelek, amit az előbb ugye említettünk, hogy ahány éves gyerek, talán így a legegyszerűbb megjegyezni, annyi mondatot mondok el. Tehát nem kezdek el egy 3 éves gyereknek litániát sorolni, és 7 éves gyereket sem fogom azzal untatni, hogy 35 mondaton keresztül elemzem neki a jelenlegi anyagi helyzetünket, mert nem feltétlenül erre van szükség a gyereknek, meg fogja érteni az első mondatból is, hogy nem fog működni a dolog. Tehát ez lenne az asszertív hozzáállás. Azért nem szeretik a szülők ezt választani, mert egyrészt szerintem nem tudják, másrészt van, aki használja, de nem tudja, ez a jobbik, mert nyilván nem úgy ül oda, hogy most gyerek, ezt a helyzetet asszertíven fogom megoldani, illetve ez nagyon munkás. Tehát rendkívül munkás az, hogy amikor dühös a szülő, mert igenis dühösek vagyunk, mert kellemetlen helyzetben találjuk magunkat, a gyerek is kellemetlenül érzi magát, de a gyerekkel se tudok beszélni, de a gyerek üvölt. Igazából nem is figyel rám, nem is tudom, hova figyel, most már se tudom, mit akar, azt se tudom, én mit akarok, nem is tudom, hogy merre megyek, azt tudom, hogy boltból jövök vagy megyek, mert hogy annyira belesodor engem ez a szituáció magával visz, és ugye egy kimondottan érzelmileg nehezített helyzetről beszélünk, de akkor is nagyon jó egy nagy levegőt venni, és működik. Tehát én egy nagyon erős habitus ember vagyok, ezt én vállalom, egy olaszos stílust vallok magaménak, de muszáj megállítani saját magát az embernek. Tehát azért annyiféle, annyi kontrollnak lenni kell egy felnőttnek magában, hogy a gyerek érdekében egy picit lecsendesítem magam, és megpróbálom ezt megtenni. Tehát nekem nagyon jó gyakorló idő volt, meg nagyon jó gyakorló idő maga az óvoda, mert ott mondjuk addig, amíg azért határozottabban lépek fel a saját gyerekemmel szemben, és megvannak a sajátos eszközeim, mind a ketten értjük és tudjuk, hogy meddig mehetünk el már egymásnál, azért azok a gyerekek nem az én gyerekeim. Én nagyon szeretem őket, nagyon jó velük lenni, de nem én vagyok az anyja meg az apja. Nyilván korlátozottabb az eszközeim lehetősége és tárháza, és ott muszáj volt, hogy ezt én használjam. És egyébként nagyon jól működik. De nem biztos, hogy először fog is rögtön működni. Először a meglepetés erejével valószínűleg a gyerek csöndben marad. Egyébként szerintem már ez is hatás.
De ha meg belegondolunk, hosszú távon ez a kifizetődőbb. Így van?
Igen.
És most ezek az én kis kérdéseim, és azt gondolom, hogy ez nagyon sok szülőben motoszkál ez a kérdés. Mit gondolsz te a kérem, köszönöm, légy szíves, tehát ezekről a szavakról, mert lehet, hogy egy picit olyan kihalóban vannak, és nem használjuk annyiszor, ahányszor kellene. És tényleg csak egy pár mondatban, mert van még egy-két kérdésem is, az idő szorít.
Igen, nagyon jól látod, olyannyira jól látod, hogogy azért nekem is a második gyerekem még mindig csak 9 éves, úgymond, tehát én nap mint nap megélem azt, hogyha bemegyünk valahova, és el vannak attól ájulva szó szerint a boltban lévő emberek, akik ott dolgoznak, hogy köszön. Tehát ez engem megdöbbent. Vagy hogy azt mondja, hogy de szép vagy ma. Tehát ezen teljesen nem, úgy kell őket föllocsolni, és ha elmondom, mit szeretnék, akkor nem is emlékeznek rá, mert hogy ennek a hatás alatt vannak. De a saját óvónői pályafutásom alatt is azt mondom, hogy igen, tehát egyre több idő kell kialakítani azt, hogy kérem, köszönöm, anélkül érkeznek be a gyerekek. Tisztelet a kivételnek, nem szeretnék senkit megbántani ezzel, de az biztos, hogyha a nagyszámok törvényét vesszük, akkor én azt mondom, hogy mondjuk egy 25 fős csoportból körülbelül 5 az, akinél. Én ezt kimerem jelenteni. Valamilyen szinten működik, többé kevésbé, és kb. 20, akit biztos, hogy mi tanítjuk meg. És ezt ne fogjuk arra, hogy nincs elég idő. Tehát annyira tudjuk, hogy mit szeretnénk a gyerekeinktől. Én azt hiszem, hogy ezt minden szülő, tehát hogyha most megkérdeznénk bárkit az utcán, tudna 10 olyan tulajdonságot mondani, amit szeretne a gyerekbe ott legyen. Udvarias legyen, tudja, mit akar, határozott legyen, kedves legyen, szeressék az emberek, stb. Igen, de ez nem fog belekerülni magától. És a másik, nem szabad az óvodától elvárni egyedül ezt. Tehát azért nem arról kell szólni az életnek, hogy 3 éven keresztül babusgatom a gyerekemet, 0 következetességgel, és majd az óvoda valamit belerak. Egyébként bele fog rakni, mert ha mákjuk van, és olyan óvónőkhöz kerülnek, akik komolyan veszik a szakmát és szeretik a szakmát, meg fogják tanítani a gyereket, és azért fogják megtanítani, mert a gyerek mintakövető, az óvónőtől rengeteget fogják hallani, a dadus nénitől rengeteget fognak hallani, ja, és közben kialakul egy érzelmi kapcsolatkötődés ugye az óvónéni között, meg szeretne felelni az óvónének, be fog épülni a szókincsbe, aztán előbb-utóbb rájön, hogy hatással van a közösségre, hatással van a felnőttekre, megkapja, amit szeretne, tehát persze kialakul a gyerekbe, de mennyivel egyszerűbb lenne, ha korábban már odafigyelhetnénk erre a dologra. És ez egy fontos érintkezési forma, én úgy gondolom.
És egy utolsó kérdés, és ez tényleg nagyon röviden, és itt a gyerek-felnőtt viszonyról, a gyerek-szülő viszonyról, nagyon sok szülő egyenrangú partnernek tekinti a gyereket. Vannak-e ennek valamilyen következményei? És itt gondolok itt egy picit a tiszteletlenségre, mert azért nem tudom, hogy kimondhatjuk-e, sokan kimondják, van, akik azt mondják, hogy hú, hát ez nem szabad, mert a gyerek az bizony egyenrangú partner, meg ahogy barátja vagyok a gyerekemnek. Lehetek-e, vagy barátja kell-e, hogy legyek a gyereknek? Egyenrangú partnerek vagyunk-e a szülő és a gyerek?
Én nem hiszek ebben. Tehát én óvodás korban egyáltalán nem hiszem azt, hogy az elsődleges feladata vagy funkciója, csúnyán mondva a szülőnek az, hogy ő barátja legyen. Én azt gondolom, hogy arra van a gyereknek szüksége, hogy legyen egy, jó esetben 2 biztos pont az életében minimum, apa és anya, akik következetesen, ami azt jelenti, hogy hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton, vasárnap ugyanazt várják el tőle, megadják neki azt a legfontosabb a biztonságot, és terelgetik az útját. Tehát elsődlegesen, ha már itt a szerepkonfliktusokról beszélünk, akkor azért nekem nem fér bele az, hogy egy édesanyja elsődlegesen barátja, vagy egy apuka barátja legyen a gyereknek. Én azt gondolom, hogy ezek ilyen újkori dizájnok, hogy most én olyan laza szülő vagyok, és nem akarok senkit megsérteni, sérteni, de jól hangzik az, hogy a vagány apuka, merő barátja a gyerekének, legyen barátja akkor, amikor a gyerek olyan szinten van már értelmileg, és azt nem gondolom, hogy a 3-4 éves kor. Tehát ha én az elején nem mondom el, és nem rögzítem a szabályokat, akkor hogy várhatom el azt, hogy a gyerek abba az irányba fejlődik, amiben én szeretném, hogy majd végén tényleg én is barátja legyek, majd 17 éves korban. Én ott el tudom képzelni.
Beléd kell, hogy folytsam a szót, mert azt gondolom, hogy amiről most mi beszélgettünk ebben a műsorban, azzal mi csak egy pici szeletét érintettük annak, ami a műsor témája volt, hogy hogyan legyek jó, mit jelent az elfogadható viselkedés. A mostani beszélgetésünk inkább egy kis felvezető volt, egy kis ráhangoló, egy kis előzetes abból, hogy hogyan is kell. És azt gondolom, hogy ezt a témát nekünk tovább kell feszegetnünk, úgyhogy a következő adásban szeretném, hogyha folytatnánk és beszélnénk egy kicsit a magatartás formákról, arról, hogy mi az agresszív magatartás, hogy alakul ki, milyen következményei vannak, és bizony akkor majd esetleg kitérünk arra is, hogy mit jelent jónak lenni. Mert azt gondolom, hogy azt mi tanítjuk meg a gyerekeinknek, és egy picit akkor, ha beszélnénk a te kedvenc témádról, az érzelmi intelligenciáról, annak meg nagyon örülnék, és külön hálás lennénk. Ildi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és szeretettel válok a következő műsorban is.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és ég a kavágytól, hogy folytassuk.
Köszönöm a hallgatók megtisztelő figyelmét. Maradjanak velünk, 2 hét múlva újabb adásban folytatjuk a most megkezdett beszélgetést. Hallgassák az ismétléseket péntek délután, szombat délelőtt, a műsor pedig a Halas Rádió hangalbubában megtalálható. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Lovászi Márti voltam.